ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És Szarkand is köszöntjük ismét nagy szeretettel a Digisport kommentátorát, akivel itt az angol idény érdekességeit fogjuk átbeszélni, és mint ahogy az előző kettő összefoglaló adásnál, úgy itt is azzal kezdünk bemelegítésként, hogy kérünk tőled pár nevet. Először is azt, hogy szerinted ki volt a legjobb, vagy legértékesebb játékos, hogyha itt az angol terminológiát használjuk?
Hát Benito adásából kiindulva, ja, sziasztok! Bocsi. Szóval Benito adásából kiindulva, ezek nem is csak pár név lesz, hanem ilyen név csokor, mert általában egyik választ sem tudtam egy névre besűríteni. Hát MVP, az is ilyen kétfejű szörnyeteg lesz, Harry Kane az egyik, és Ruben Dias pedig a másik oldalon, és nem tudtam, meg nem is akartam különbséget tenni. Ugye Andy Cole után az első gólkirály és legjobb gólpasszos, Harry Kane ugye gólokban és asszisztokban is a legjobb. Hát Ruben Diasnak meg hát az az ilyen egyrészt egészen kiváló védő, tehát már-már ugye itt a Manchester City, Liverpool és Van Dijkkel való összevetése, hogy mennyit emel egy védelmen, az már is megállja a helyét, úgyhogy hát én nem mondom, nem akartam különbséget tenni, főleg azért nem, mert ugye Harry Kane-nek azért önmagában jó idénye volt, de a csapatának nem. Ruben Diasnak meg hát alapvetően mint csapatszinten és mint egyéni szinten is jó idénye volt. Ugye 32 meccsen kezdett a bajnokságban, 19 kapott gól.
Igen, ez úgy rendben van.
Hadd maradjunk itt a szószoros értelmében a díjnál. Tehát a legértékesebb játékos, szerintem a világon jelenleg Haaland talán az, aki értékesebb így konkrétan a piacon, mint Harry Kane.
Hát így van, ugye Harry Kane azért azzal, hogy megnyerte a góllövők és a gólpasszadók versenyét is egyedüliként a Premier League történetében. Azzal azt hiszem, hogy főleg úgy, hogy egyébként a mögötte lévő csapat ez nem mindig működött tökéletesen. Nálam egyébként, hogyha a kettő játékos közül kell dönteni, akkor én azt hiszem, hogy őt mondanám. Nagyon komolyan elgondolkoztatott a következő. Az a játékos, akinek az idei kiemelkedő teljesítménye radar alatt maradt, pedig megérdemelni a figyelmet. Bevallom, én azért vagyok ezzel nagyon-nagyon komoly gondban, mert szerintem mindannyian annyit foglalkoztunk a Premier League-el, hogy olyan, hogy valaki jól teljesített, és radar alatt maradt számunkra, vagy azok számára, akik ezzel foglalkoznak a teljesítménnyel, azért ez nagyon nehéz. Hát nem, hát ugye minden aspektusból nyilván megvizsgáljuk a kis nagy csapatokat is, tehát ide szerintem adná magát az a Tomáš Souček, aki nálam például a szezon válogatottjában is benne van, de ez egy nagyon nagy túlzás lenne azt állítani, hogy az ő teljesítménye radar alatt maradt volna.
Én egyébként pont az egyik csapattársát, és pont a honfitárs csapattársát vettem ide, Zoufalt. Hát az ő 5 millió fontos értékéről, és az egyébként 7 gólpasszáról. Ugye Aaron Cresswell volt az, aki ott mellette, vagy hát a másik oldalon itt a legeredményesebb asszisztoló védő lett, de azért így szépen süttyomban Zoufal megérkezett. És itt is megint ugye nem egy névvel készültem, de Zoufal talán tényleg a leginkább ilyen megtestesíti azt, hogy radar alatt lenni. Egyébként én a Harrison Rafinha párost.
Ezt akartam mondani, az egész Leeds gyakorlatilag, vagy a fele.
Igen. Ugye Harrison 8 gól, az ugye alapvetően egy elég mágikus dolog, amikor nagyon közel vagy a dupla-duplához, tehát ugye Son bevált karakteréhez illő, mondhatni, hogy új gyakorlat itt most már évek óta, hát ugye Kane is most ilyen lett, de hát nyilván Kane-ről már azért ezt elsütöttük, és hát ugye Rafinha meg 6 gól, 9 gól passz, és hát ugye Harrisonnak azért a sok kidolgozott helyzet, a labdavezetések, Rafinhának az egy-egyek, a Leeds úgy, ahogy van, azt lehet mondani itt a kis bevezető kérdésekben, amikor előkerül nálam.
A leginkább csalódást keltő játékos. Van tippem a csapatra, hogy melyikről.
Hát itt időszakosan szerintem mondtam volna Thiagót, Manét, Marcialt, Adama Traorét, Williant, de aztán így végül is Aubameyang.
Nagyon jó. Én azt hittem, hogy a Liverpoolból fog kikerülni. Nem, mondtam Mané, Thiago, de igaz, hogy Aubameyang talán egyet kell, hogy értsek.
Nekem Marcial, most, hogy így mondtad. Amúgy nem ugrott volna be, de nekem abszolút Marcial. Tehát, hogy amennyire egyértelmű volt számomra a szezon elején, hogy Cavani cserember lesz és peremember lesz, annyira egyértelműnek tűnt akkor, hogy Marcialnak most egy jó idény kell, hogy következzen megint, nem, nagyon nem az lett.
Na most már annyira egyértelmű, hogy Marcial esetleg el is mehetne, de úgyhogy igen. De, tehát mondom, itt ilyen időszakosan voltak, persze ugye Liverpoolból fájó volt nézni Thiagót mondjuk sokszor, de azért itt szerintem ők nagyot mentettek a végén. Aubameyang soha nem mentett, tehát ő nem mentette ezt meg. Főleg úgy, hogy nagy pénz, csapatkapitány, és egy óriási betli minden szinten.
Na kíváncsi vagyok, hogy ki az a játékos, akit emberi vagy szakmai dolgok miatt az idén szerettetek meg?
Mount. Már egyébként tavaly is, de lenyűgöző.
Két edzőnél ennyire kimagasló teljesítmény. Hát nyilván ugye itt Kantéről nehéz lenne azt mondani, hogy idén szerettük meg, de csak igen. Ezért nem ült.
Igen, igen, amúgy azért a Chelsea-ben persze tényleg Kantét simán oda lehetett volna mondani.
Én mondok egyébként, tehát, hogy én nálam kicsoda, és lehet, hogy ezen meg fogtok lepődni, nekem Cavani.
Ezt ugyanazt akartam mondani.
Tehát aki ennyire idősen ezt elviseli, hogy padra ültetik, akkor padról beszállva jó, hogyha beteszik a kezdőcsapatba, akkor ott jó, hogy ilyen szinten példát tud mutatni a fiataloknak, hogy látod, hogy fejlődik mellette Rashford, Greenwood, mindenki jobb lesz, aki ott van a csapatban, szóval nálam ő.
Nálam benne volt egy olyan skatujában, hogy Paris Saint-Germain, és hallottam arról, nyilván nem sűrűn nézve vagy francia bajnokit, hogy igen, ott vannak csapaton belül összezördülések, hogy Cavani nem jön ki ezzel, nem jön ki azzal, meg amúgy is Uruguay, úgyhogy biztos vannak balhéi. Aztán itt kiderült, hogy nem, ez az ember, ez egy nagyon szerethető figura és abszolút csapatember, ahogyan egyébként, mint például Olivier Giroud.
Hát a balhéi a rajta kívül álló dél-amerikai maffiának voltak ott, ő neki. Tehát őt is így magukkal próbálták húzni oda be a pocsolyába, de ő nem hagyta magát.
Na nézzük, hogy ki az az edző, aki munkájával a legtöbbet tudta emelni. A csapat minőségén nálam kettő jelölt is van egyébként, tehát kíváncsi vagyok, mert az egyik az csak részidőben dolgozott itt a kerettel.
Nem találjuk.
Hát nyilván Thomas Tuchel, aki a legnagyobbat emelte szerintem a Chelsea-n, hogyha ilyen aspektusból nézzük, akkor ez nem kérdés.
Azt hittem Hacking Bottom.
De az egész szezont figyelembe véve azért Bielsa nálam.
Bielsa.
Abszolút, persze.
De amúgy, hát most, hogyha azt nézzük, hogy a 9. helyen vette el Tuchel a Chelsea-t, azért őt is nagyon nehéz.
Jó, de, hát most...
de a kereten, az van ideírva.
Hogy a kereten, igen.
A rendelkezés.
250 millió fontot elköltött a Chelsea, tehát alapvetően akkor a Tuchel kihozta, vagy kihozhatta azt, ami bennük van, viszont ez a Leeds, ez tényleg, és szerintem szétszedhetetlen, mert nem tudom, vagy nem látom, hogy egy-egy embert kivéve, hát tehát például Bamfordot itt megszabadítják Bielszától, és visszasüpped abba az egyébként valószínűsíthető középszerűségbe, amilyen, hiszen ő rengeteg zicsert kihagy.
Azon hiszen kívül... ő rendkívül középszerű.
Hát most nagyon furcsa azt mondani egy 17 gólos csatárról, de mondjuk én belegondolnék, hogy Callum Wilson ennek a rendszernek a tetején, meg ugye nagyon sokszor szeretek belegondolni, hogy a Brightonban Callum Wilson milyen lenne, nagyjából szerintem hasonló. Tehát amikor ennyi helyzetet dolgoz ki az a rendszer, amit összerak egy edző, és hát igazából nem, de tényleg.
Nem tölt a telefonom, Doma.
Nem tölt. Ez egy probléma.
Ez igen, viszonylag.
Folytassátok.
Addig én kérdezek a kiesőkről, ugye Sheffield, West Bromwich, Fulham, melyiknél akartok hosszabb vagy akár rövidebb időt elidőzni?
Igazából én talán végigmennék, egy pár nevet kiírtam, aztán lehet, hogy szerintem...
Kik azok, ebben... akik első osztályú szinten maradnak?
Igen, akiket szeretném, hogy ott maradjon. Meg Goldrick Berge, bár Bergének nem feltétlenül ennek az idény.
Meg Goldrickot?
Hogy... Igen, meg Goldrickot.
Jó. Ez is egy válasz.
Nekem simán. Meg Goldrick szerintem egyébként egy tök jó rotációs ember, most nyilván nem a... Nem tudom, szerintem én kedveltem meg Goldrickot. Johnston, Mateusz Pereira, Zambo Anguissa, Decor Doverid, itt most csak azokat írtam, akik nem kölcsönben.
Adarabio jó?
Nem tudom, nem vagyok meggyőzve.
Lookman? Ja, ő kölcsön.
Lookman kölcsön, igen, de Lookman igen. Lookman igen, meg Parker.
Parker, ugye itt...
Az edzők érdekes. Azok érdekesebbek számomra, igen, hogy ki az, aki...
Hát Allardyce szabad.
Ezt mondom, tehát hogy valakinek kell-e. Mert a feljutók közül úgy tűnik, hogy ott egyértelműek az edzőkérdések. Tehát, hogy most nem...
Néznék egy nagyot, amikor Brett... Oké, Thomas Frankkal így nem ment, vagy a Norwichnál is. Oké, na, nézzük, akkor itt legyen egy teljes váltás.
Na igen, na de Parker egyrészt ugye nagyon dicsérhető azért, hogy hogyan ismerte fel a problémákat menet közben, azokat nagyjából orvosolni is tudta. És volt egy olyan időszak, amikor egyértelműen úgy tűnt, hogy főjövőben van a Fulham, sőt, akár a bennmaradás is meg lehet. Szóval
volt olyan időszak, szerintem hónapokig, amikor nem volt a három legrosszabb csapat között.
De megbocsátjuk neki azt, ahogyan befejezte ezt a szezont? Mert hogy ilyen szinten elengedni, ahogy egyébként a Sheffield is elengedte, de ott teljesen másokok miatt, Wider miatt, Wider távozása miatt.
Sheffield az egész klubot elengedte, Slavisa Jokanovics, köszönjük. Akkor esetleg a League One-ba is még el lehet menni Katarból. És akkor, szóval, hogy én megbocsátom neki, de tényleg nem volt ez szép. Szerintem ő ott az Nketiah gólnál tört teljesen össze.
Ott is dőlt el nagyjából, igen, hogy ez nem fog összejönni ez a bemaradás, de azért ilyen szintű leolvadás szerintem az nem indokolt. Meg az sem feltétlenül, hogy tehát értem én, hogy azokra próbált építeni az utolsó fordulókban, akik ott maradtak a csapatnál, de azokkal szemben, akik egyébként végigjátszották ezt a szezont a Fulhamben, és gyengíteni a csapatot, és 17 éves gyerekeket pályára küldeni az utolsó fordulókban, az tiszteletlenség az ellenféllel, a szurkolókkal, meg úgy mindenkivel szemben.
Hát, és Carvalho meg ezekről a kisfiúkra. Hát szerintem az már ott egyébként, én szerintem abban nem volt, vagy nem éreztem tiszteletlenséget. Inkább csak annyi, hogy jelen pillanatban a Fulhamnek talán az is fontos, hogy esetleg itt a végén nem tűnik-e fel valaki, akit esetleg akár, vagy akiben látnak valamit, vagy akár másik klubnál látnak valamit. Úgyhogy én ebben nem láttam ekkora problémát. Ő nagyon megküzdött, tényleg nagyon sokszor nyúlt a csapatba, és szerintem itt ugye a legnagyobb XG rúgott, XG alul teljesítő, tehát 13,5-lel volt több várható góljuk, mint amennyit rúgtak. Tehát a rendszert, amennyire lehetett, itt ugye visszafogott képességű támadókról van szó, hogyha már ugye mint itt szegény Benford megkaptát, akkor itt a...
Cavaleiro?
Hát Jézusom. No, szóval azért nem csoda, hogy itt azért ő neki az idegileg ennyire megterhelő volt. Alapvetően szerintem itt meg volt csinálva az a rendszer. Egyébként a védekezésben kifejezetten nagyokat léptek előre, többször is belecserélt abba, hogy három belső védő, vagy ugye négy védős rendszerben játszon, és igazából talán ott is minden változtatás úgy a helyén volt, úgyhogy én megbocsátok neki, és szerintem jó lenne a Premier League-ben maradna.
Egy olyan hatos mezőny következik, ahol nagyon-nagyon különböző megközelítésekkel és különböző problémákkal találkozhattunk. A Burnley egész szezonban amiatt aggódhatott, hogy egyáltalán be tudják-e fejezni a szezont ennyi játékossal, meg ennyire szűk kerettel. Nyilván Dá is megint kihozta a maximumot, ami jelen pillanatban ennyit ért, hogy a legrosszabb bennmaradó csapat volt. A Brightonnál és a Southamptonnál viszont már egy kicsit jobban elragadnék, miután két azért olyan útonjáró kis csapatot láthattunk, akik egyébként nem megszokott úton járnak itt a Premier League-ben alapvetően, és mind a kettő egyrészt igazolták bizonyos időszakai a szezonnak, ugyanakkor, hogyha tabellára nézzünk, akkor azt mondhatjuk, hogy hú, ez egy kicsit így necces.
Hát a Southamptonnak szerintem kifejezetten gyenge szezonja volt, alapvetően így mindent egybevetve, és elég rossz.
6 forduló évben után vezették a tabellát? Vagy
8? Igen.
Tehát,
és két napig. És alapvetően mégis egy ilyen nagyon lefelé ívelő pályán maradtak, bár így a végén egy kicsit talán így ez a zuhanó repülés az úgy megállt.
Hát azzal, hogy megnyugodhattak, hogy a kiesés miatt nem kell izgulni, mert azért az tényleg durva volt.
Nagyon.
Hogy lehet, hogy kiesik a szoton. Amúgy számomra az a megdöbbentő, hogy mennyire gyenge ez a keret.
Nagyon, nagyon. És egyébként ettől függetlenül, hogy a Házenhütőre rá van bízva egy egész klub filozófia, tehát ő megalkotott egy kvázi playbookot, ami alapján tanít az egész utánpótlás rendszer és utánpótlás edzők. Tehát itt hogyha ezt végigvárják, hogy, és ő is ugye türelmes marad, már pedig szerintem igen, akkor azért itt lehet majd fejlődés. Szerintem ez nagyjából egy vagy két éven belül, tehát amikor már úgy fiatalokkal is el lehet kezdeni, és tudják ezt a 4-2-2-2-es rendszert, amit ő nagyon favorizál. De ettől függetlenül ez nem nézett ki jól, hogy mégis valami erényét mondjak, azért Shea Adamsből az, hogy egy majdnem 10 gólos csatár lett, hát azt meg nem sokan tudták volna valószínűleg kihozni.
Na, elmegyünk, akkor ő már 20 gólos lesz? Vagy ő is ez a Benford szindróma? Vagy...
Szerintem igen.
Szerintem vagy kiesik igen. A Southampton. Még ezt tudom egy lehetséges opciónak látni.
Hát alapvetően itt azért szerintem a védekezéssel voltak egészen kétségbeejtő dolgok, és most nem megint a 0-9-el, de szóval hát itt azért voltak ott elég nagy problémák hátul, és azért ők ugye várható kapott gólokban sem néztek ki valami jól. Hát a Brighton az azért teljesen más, tehát az ugye XG különbségben csak a top 3 volt jobb, tehát ez azt jelenti, hogy ugye várható rúgot kapott, ez szenzációs, tehát ugye várható kapottban harmadik legkevesebb, tehát a harmadik legjobb, ez egészen, hát egészen durva. És...
Miközben ugye a nagy részét ezeknek a várható góloknak akcióból termelték ki, amiben egészen egyedülállóak szinte. Itt minőség vagy árérték arányban, hogyha úgy nézzük.
És itt megint ugye a csatárra kell kiukadni, hogy amennyire mondjuk Parker megszenvedett a maga embereivel, Potter is szenved, Mopé egyszerűen, tehát nem tudom, most tufa. Vagy nem tudom, tehát hogy így egyszerűen nincs meg. Tehát így néha ilyen eléggé ilyen laza a franciának, ez az ilyen jó értelembe vett ilyen kicsit ilyen nagyképű franciának tűnik, de aztán kiderül, hogy úgy nincsen mögötte az, ami miatt. Tehát konkrétan a szezon második felében Welbeck beáraszta ezt a jó embert.
Ez... Látom, hogy téged kicsit zavar a dolog. Bence azt írta ide, hogy tényleg a Brightonhoz fűzik a leggyengédebb érzelmek Andrista jelenlegi mezőnyből?
Igen.
Határozott igen a válasz. Na de itt a Crystal Palace is egy borzasztó érdekes csapat lett azzal, hogy Hodgson távozott, hogy 11 játékosnak még mindig nincsen a következő szezonra szerződése. Esély a megújulásra? Kell-e megújulás? Lehet-e megújulás nagyon jelentős visszaesés nélkül? És itt, hogyha csak egy kis visszaesésről beszélünk, már akkor egy kieső jelölt csapat.
Hát ez Scott Parker helye, nem?
Scott Parkeré? Ugye őt nem annyira mondják.
Őt nem mondják. Parkert egyébként egyelőre sehova nem mondják. Tehát ugye ez egyelőre ilyen vágyszerű. Itt ugye Lampard, Dice és Cooper, akik talán a leginkább.
Hát meg Ismael még esetleg.
Igen, talán.
Erin Ismael.
Ugye Lampardnak volt pár héttel ezelőtt, vagy hát talán a leghosszabb ideje ez a Lampard vonal húzódik. Azzal, hogy ugye ha Cooper feljutott volna, akkor nyilván gondolom az esélytelen, így, hogy nem jutott fel, talán még lássuk.
Sőt, egyébként ma pont hallgattam egy angol podcastot, amiben Nuno Espirito Santót mondták még, yes, mint egy lehetőséget.
Na hát ott azzal egy kiesés jönne az.
Azt mondtad, hogy neki családi okok miatt is ért véget ez a kalap.
Így van, tehát nem valószínű, hogy Angliában tartják, csak földobták, hogy...
Milyen jó lesz majd ott a Selhurst Parkban, amikor a kis Mendes tanoncok így megérkeznek az első tanórára.
Igen.
Hát jó, a Wolverhamptonban így átemelik a keretet.
Ezt akartam mondani, hogy ugyanilyen furcsa volt ez Wolverhamptonban még 4 évvel ezelőtt, tehát hogy ez nem olyan nagyon nagy újdonság. Newcastle a szezon egyik legnézhetőbb és legjobb csapata lett itt az alsóházból az utolsó mérkőzésekre. Remy Jones januári érkezése ennyit számított, vagy Bruce látott be valami olyat, amit korábban nem?
Hát talán mind a kettő, de egyébként ennyit. Alapvetően ugye Bruce-nak ott januárban volt egy ilyen nagyon primadonna-szerű megnyilvánulása, hogy akkor ő most változtatja a védekezést. Mert eddig ezek a csúnya fiúk azt mondták, hogy úgy védekezzünk, ahogy Benitezzel, másfél év után, könyörgöm. És aztán végül azért csak visszahozta, hogy ez a három belső védőrendszer, amit ugye Benitez alatt játszott a Newcastle, ez dobta átmenetileg, hát az nem jött annyira be, és akkor a végén ez is visszatér, de hát ugye Graham Jonesnak inkább ugye Bournemouthból érkezve azért neki inkább a támadások meg a támadás építésekben volt szerepe. Hát itt ugye volt egy februári februári időszak, amikor ott még gyémántozott is, és akkor ugye Almironnak is volt egy két gólos meccse például, meg Sam Maximen is egészen jól játszott. De most egy kicsit lesek, ugye Graham Jones érkezése után Callum Wilson csak 8 meccsen játszott, és így április kezdete óta a Newcastle a harmadik legeredményesebb csapat volt, tehát úgy fejezte be.
Úgyhogy amikor Callum Wilson játszott, szenzációs volt.
Ez egészen elképesztő.
De nagyon, és nagyon jó is volt nézni a fociukat. Tehát ez a ez a legszebb az egészben, hogy a legnézhetetlenebb csapatból váltak az egyik legattraktívabb, legérdekesebb.
És úgy, hogy Graham Jones csak egy edzői stábtag lett, tehát ugye megy a válogatottba is. És aztán végül is lett ez az 5-3-2, 3-5-2, aminél ugye végül is így megálltak, meg annyi, hogy nyilván az fontos volt, hogy Sam Maximen azért csak kikecmergett ebből az egészen botrányosan rossz spirálból, nem ő volt rossz, hanem tényleg ott a Covid, meg a sérülések, ugye novembertől február, vagy majdnem márciusig ő nem igazán tudott azért egészséges maradni, de tényleg fontos. És hát ugye Willock nyilván, az is ugye mit mond el Willockról, erről a Newcastle edzői stábról, meg az Arsenal edzői stábjáról, hogy Willock talán először tűnt igazán egy olyan potens játékosnak, akit úgy azért nyilván szerettek volna belelátni az Arsenalnál, de mégis ugye Newcastle-ben hozták ki.
Nemrég voltam egy box-to-boxos adásban, ahol a szezon legemlékezetesebb jeleneteit kellett kiválasztani, és én Jimenez sérülését beleválasztottam ebben, mert mégpedig a története miatt, azért, mert azért nagyon jól megmutatta és leírta azt, hogy egy ilyen kulcsjátékos kiválása az milyen szinten dönthet romba egy egész csapatot. Nyilván a legemlékezetesebb amiatt is, mert átéltem itt bent a stúdióban az egészet, itt izgultunk érte, olvastam még nagyon hosszú időn keresztül utána, miután hazaértem a híreket, hogy akkor most mi van, hogy viszik a műtőbe, mi történt. Szóval egyrészt szörnyű volt, másrészt pedig egy nagyon-nagyon tanulságos felismerést jelentett.
Igen, hát a Wolverhampton eléggé csúnyán besült ugye ebben az idényben. Jelen pillanatban, mivel nagyon speciális igényű keretről van szó, azért én nekem a Palace mellett ők is egy kicsit ilyen kiesés ellen harcoló csapatnak is tűnhetnek jövőre, bármennyire is fura, mert azért vannak nyilván ott is.
Hát bízunk benne, hogy azért Jimenezből még lesz futballista.
Hát igen, egyelőre nagyon mondják, de azért egy hasonló sérülése volt, mint ugye Cseknek, és azért egy kapusként...
Hát vagy Ryan Mazennek, aki jelen pillanatban a Tottenham edzője.
Igen. Kapusként mégiscsak más az, hogy ő neki szerintem egy ilyen, most nem akarok itt ilyen nagy szavakat használni, de szerintem ilyen poszttraumás, nem tudom, problémái is lehetnek ebből, hogy megy fel a pályára, és utána hogy ugrik fel, vagy bárhova, és azért... Nyilván ő lábbal nagyon ügyes volt, de hát azért ettől függetlenül...
A feljáték az alapeleme volt a játékának. Ugye beszéltünk itt erről, hogy én magam nem emlékszem, vagy sőt azt is mondtam itt az egyik adásban, hogy nem is emlékeztem olyan mezőnyjátékosra, aki visszajött ebből, és az egyik kedves hallgatónk mondta, hogy Christian Kivu le tudott még jó néhány évet húzni egy koponyatörés után. Nagyon bízom benne, és nagyon szurkolok azért Jimeneznek, hogy...
Hát, ha Jimenez nem jön vissza, akkor
baj van.
Akkor nagy.
Ráépült az egész nulló rendszer, nyilván itt is a nagy kérdés az, hogy...
Ki jön? Ugye Bruno Lage lehet szintén ugye egy Mendes pártfogolt.
Vagy Fonseca.
Igen. De én egyébként kicsit, nem tudom, nekem az az érzésem, hogy ez a Wolverhampton most így tovább süllyedhet. Szerintem Pedro Neto nem is biztos, hogy marad.
Még egy kicsit nem a helyezés alapján, hanem egyéb szempontok alapján ide kötöm a Leeds csapatát ehhez a bolyhoz, mert utánuk olyanok következnek, akik végig reménykedhettek abban, hogy még ennél is magasabban végezhetnek. Hát a Leedsről is lényegében azért itt már csak a bevezetőben is elmondtunk mindent, Bielsa mekkorát tudott emelni. A kérdés az, hogy az előző szezonban a Sheffield teljesített így újoncként, szintén egy nagyon-nagyon más filozófiával, játékfilozófiával, mint a Leeds. Ennek ellenére az embernek az az érzése támadhat, hogy nem feltétlenül történhet meg még egyszer az egy második éves csapattal, mint ami a Sheffield-el megtörtént a Leeds esetében.
Szinte kizártnak tartom. Itt ugye a Leeds mögött ténylegesen nagyon komoly támadó, és aztán érdekes módon a szezon második felében Diego Llorente beállításával védőpotenciális felszabadult, tehát itt ugye Jorente 14 meccsen volt kezdő, és akkor csak 11 gólt kapott a Leeds, pedig azért ők eléggé számolatlanul nyerték, hozzátéve, hogy alapvetően a helyzeteket is. És Jorentével ez stabilizálódott. Hát most tényleg itt vannak ilyen egészen szürreális dolgok, tehát például itt ugye a Harrison Rafinha párosról már esett szó, de például ott van az a Luke Ayling, aki gól és gólpassz nélkül maradt, de közben hetedik legtöbb progresszív paszt adta az egész ligában. Tehát mondjuk például akkor el lehet kezdeni, hogyha mert nyilván akkor ezek szerint hiába volt jó a rendszer, és ezt ő is ki tudta aknázni, de azért a szélső védőjáték az nem volt az igazi, és a másik oldalon is még azért érezhetek ebben fejlődési lehetőséget. Én nem, tehát a Leeds továbbra is megfogja, vagy ki tudja majd azokat a helyzeteket dolgozni. Kizártnak tartom, hogy ne. És bocs, aztán utána átadom a szót, hogy itt gyakorlatilag Bielsa a statisztikai számadatoknak adott egy tök más, hogy mondjam, színezetet, mert ugye 9 paszt engedtek úgy az ellenfeleknek, hogy ne kezdjenek valami védekező akcióba, tehát mondjuk letámadásban, nevezzük meg. Egyszerűen ez egy annyira intenzív nyomás az ellenfélen, amiben aztán, mit tudom én, a várható gólok, vagy nem tudom, a kapott gólok, persze nyilván megvan a veszélye is, de hogy ezt mindent át fog írni, mert ez annyira komoly nyomás az ellenfélen, és akkor bocsánat.
Ezt pont jó, mert pont ezt akartam mondani, hogy amit a Sheffield újdonságként hozott, ugye a három védős rendszerben, hogy talán ez volt a legnagyobb dolog, hogy csatlakoztak a belső védők az akcióhoz, és ezt nem nagyon tudták az első szezonban kiolvasni, azt a második szezonban már nagyon könnyedén levédték az ellenfelek.
Pláne, hogy azok a fellépő belső védők nem játszottak ebben a szezonban.
És a Leedsnél előfordulhat hasonló? Tehát volt akkor a hatással most ez a Leeds a Premier League-re, hogy itt ezt megváltoztassák, ezt a felfogást, és mondjuk jövőre ne a Leeds legyen a legtöbbet sprintelő, legtöbbet futó csapat, és megváltoztassák.
Pláne úgy, hogy nem lesz talán ennyire sűrű a szezon. Hát nyilván a Brentford is egy érdekes megközelítéssel fog érkezni majd.
De nem hiszem. Tehát, hogy egyszerűen ezt, tehát ez sokkal kevésbé sematikus. Bármennyire, tehát, hogy nagyon jól fel vannak építve ezek az akciók, de amennyire azért a Sheffield-nél azért úgy lehetett látni, hogy ebben az improvizáció, vagy az hiányzik. Itt egy csomó játékos van, akiből alapvetően nem. És tényleg ez a rengeteg sprint és letámadás, ez szerintem ennek egyelőre most olyan szinten nem lesz meg az ellenszere, hogy ennyire a liga nagy része tudjon ellene majd játszani.
Na gyorsan haladjunk itt, Aston Villa, Everton, két olyan csapat, amelyik nagyon jól kezdett, aztán végül is szerintem talán még mondhatjuk a végeredményt is olyannak, ami várakozásokon felüli teljesítmény volt, más-más problémákkal. Az Aston Villánál ugye Grealish sérülése az, ami szerintem kiemelendő, és az, hogy ő ennyi mérkőzésen nem tudott a csapat rendelkezésére állni. Ancelottinál meg az, hogy lényegében azok a kulcsemberek, akik a szezon elején, ugye ők is álltak az első helyen, jól teljesítettek, és folyamatosan szállították a győzelmet, itt nevezzük meg nyugodtan ezt a középpályát Ducuréval, Alannal és James Rodriguezzel, elvétve fordult elő olyan, hogy mind a hárman egészségesek voltak, sőt, megkockáztatom, hogy olyan, hogy teljesen egészséges legyen mind a három, az idényben egyszer sem.
Hát nagyon mások voltak itt azért a célok, nem? Tehát ha a szezon elején azt mondod, hogy hol lesz az Aston Villa, hol lesz az Everton, most igen, a sérülések játszották a legnagyobb szerepet, de az Evertonnál arról beszéltünk,
ebben, nem?
Az Evertonnál arról beszéltünk, hogy mi lenne, hogyha BL-be jutna ez a csapat? Meg lehet-e Ancelottival a BL, meg lehet-e ezzel a kerettel? Azért az Aston Villánál az elejétől fogva csoda volt az.
Hát, ahogy... Hogyne, az előző szezonban az utolsó fordulóban maradt benne a csapat.
Én, hát az Evertonnál szerintem tökéletesen megérdemelt 10. helyre futottak be. Nagyon örülök neki, hogy a Leeds megelőzte őket, tehát így azért egy kis igazságot vélek felfedezni a futballban. Jó, nem csak emiatt, de azért emiatt is. Hát, és hogy azért ne legyek teljesen igazságtalan, tehát az Evertonnak egyszerűen most nem csak azért, mert sok volt a sérült, de ezzel a keret összetétellel buknia kellett, mert nem tud, amennyire itt ugye a Leedsnél elmondtuk, hogy támadás építés és akcióból, ez a keret nem tud akcióból támadást építeni, és amíg ők BL helyen álltak, vagy mondjuk az első hely közelében, az egyszerűen Dominic Calvert-Lewin őrült felül teljesítése, vagy a potenciájának a nagyon komoly megemelése volt. Nem mondom, hogy ő egyébként vissza fog szerintem jelentősen csúszni, mert valószínűleg nem ő, neki most ez egy ilyen áttörési szezon lehet, de annyira elszeparálódott néha, hogy és itt, hogyha megvizsgáljuk azt a kreatív középpályát, ami volt, ugye Hamest mondtad, Hamest Rodriguez, Sigurdsson, és mondjuk André Gomes, igen. akkor ők azért hát azért általában inkább íveljenek, vagy rúgjanak szögletet, és akkor esetleg akkor valami összejön. Hát Hamest Rodriguezhez meg elég annyi, hogy a kolumbiai válogatott keretből a Copa előtt kitették, mert annyira szar volt. A fizikai állapot, hát az jesszus, egy Premier League-ben, tehát akkor...
Hát de igen, de szóval szerintem végig ez volt az egyik olyan probléma, amivel küzdött. Lépjünk tovább, csak annyit mondok Arsenal.
Hát...
És akkor itt idegesen kezdnek el fészkelődni.
Arteta, hol tart most abban a fázisban, ahol bizonyítja, hogy ő a legmegfelelőbb jelölt az Arsenal kispadjára?
Hát szerintem jelen pillanatban bukásra áll, de még nem most kell megbuknia. Lehet egyébként, hogy nem fog, de most már azért olyan nagyon-nagyon sok lehetősége nincs. Itt bizonyos értelemben van egy kicsi olyasmi érzetem, hogy az Arsenal, a Chelsea meg a Manchester United lehetett edzői szinten valahogy egy kalapban, és aztán persze lehet rangsorolni Solskjaert, Artetát meg Lampardot, de a Chelsea húzta meg azt, hogy végül is megvált a maga fiataljától, hozzátézve, hogy nekem például az sem, mert nyilván az eredmény aztán utána magát a lépést, azt megmutatta, de hogy alapvetően az elég visszás módon született, vagy egy 5 éves tervet ígértek Lampardnak, és akkor ebből ugye másfelet építhetett fel, úgyhogy azért az előző idényben eléggé erőn felül vitte a Chelsea, de visszatérve az Arsenalra, tehát valahogy én ezt látom.
Nem volt benne a pakliban pont az, amit az elején mondtunk, hogy Aubameyangnak ilyen szezonja lesz. Nem volt benne nyilván itt sem az, hogy kulcsemberek dőlnek ki viszonylag hosszú időre, mint például Tierney a szezon bizonyos szakaszaiban.
Hát itt...
Lehetnek ezek mentségek?
Nyilván Tierneyben bőven van azért, és messze nem tudta kihozni pont a sérülések miatt. Azért az, hogy Smith Rowe-hoz például csak mint egy ilyen utolsó után ilyen nagyon végső megoldás nyúlt, amikor már gyakorlatilag ott az angol sajtóban Arsenal kieső jelölt szalagcímekkel futottak itt ugye az online felületeken.
Volt időszak, amikor 4 pontra volt a kieső zónától az Arsenal.
Ez nekem azért egy késői felismerésnek tűnik, tehát hogyha egy edző együtt dolgozik a keretével, akkor tudnia kell, hogy Smith Rowe-ban mi volt. Nyilván, vagy mi van, nyilván azután, és itt a 2021-es évben meg már azért valamivel az eredmények szebben néztek ki. Hát a játék sokszor azért nem, és itt továbbra is azzal van a probléma, hogy jó pár mérkőzésen, és nem a szezon teljes véghajrájában, de mondjuk áprilisban még bőven voltak olyan betli mérkőzések, amiket azért nagyon nehéz volt megemészteni, és hát itt azért még egy dolog derült ki, hogy talán egy személyben Emiliano Martinez mentette meg az előző idényben Arteta seggét is, meg az egész Arsenalét.
Az Aston Villánál működött, úgyhogy igen. Nagyon könnyen elképzelhető, és itt azért az elég markánsan Arteta döntése volt, hogy ő Leno mellett tette le a voksát. Spurs. Ugye meglett az Európai Konferencia Liga, ennél talán egy kicsit komolyabb dolgokra vágytak, és hát itt sem annyira magáról a szezonról érdemes beszélni, hanem ként távozni szeretne, Levy nem szeretné feltétlenül hagyni, vagy nem könnyen, és akkor ott van Bale, aki szinte bizonyos, hogy nem marad a Spurs játékosa most már, és ott van akkor Son kérdése is, hogy ő egyedül mivel meggyőzhető arról, hogy itt komoly célokért küzdhet. Úgyhogy egyébként ő is mondjuk a legfelső polcon lévő topjátékos. Hát most
jöhet itt Lévitől egy matek, és gyorsan ki kell találnia még az EB alatt, hogy mi lesz a terv. Tehát, hogy vagy egy edző kell hozzá, vagy pedig neki egy nagyon határozott elképzelés arról, hogy már az EB alatt kimondja, hogy őt eladjuk, és akkor ebből lesz pénz arra, hogy itt stabil újjáépítés legyen.
Igen, csak abból, hogy Pochettinot szeretné visszahozni Daniel Levy, nekem azt tűnik ki, hogy nem feltétlenül látja úgy a problémát, ahogy egy kívülálló látja. Tehát, hogy Pochettino azért távozott állítólag, mert a keret kulcsembereivel megromlott a viszonya.
Hát Pochettino egy nagyon erős ilyen érdekérvényesítő, vagy hogy mondjam, egy játékosaira rátelepedő ember hírében áll, tehát ez elfáradhat ez a viszony, és elég könnyen hittük azt, hogy ebből gyakorlatilag ténylegesen emiatt fáradt el. Ez
és nehéz felmelegíteni egy ilyen viszonyt, ami ilyen szinten kívül.
Hát úgy lehet felmelegíteni egyébként, hogy kicseréled a keretet. Csak akkor ugye ahhoz akkor ténylegesen ezeket a döntéseket kellene meghozni. És hát ugye itt azért egyelőre talán ez addig el sem dől, ameddig az első dominó el nem dől, ez meg ugye az a legnagyobb, ez kén. Mert szerintem valószínűleg itt minden majd ezen múlik, hogy esetleg még azt mondja el, hogy akkor egyszerűen nincs megegyezés mondjuk a City-vel, vagy a United-del, vagy ugye ez is azért itt kétségeket vet föl.
Hát miközben Kane ugye szeretne a Premier League-ben maradni, nyilvánvalóan azért érthető Lívi álláspontja, hogy közvetlen riválisnak nem feltétlenül adnál szívesen.
Mi szeretnénk, ha a Premier League-ben maradna, mert azért ez félelmetes.
Hát is, meg nyilván Kane is ezt azért többször több helyen hangoztatta, hogy neki ezek a Premier League csúcsok, a sírer utolérése, akár itt a gólszámban, akár azok a célok, amiért idén hajtott, itt a gólkirályi cím, az assziszt királyi cím, ezek mind számára motiválóak, és azért valahol végső soron ez kell, hogy döntő legyen egy játékos pályafutásában, hogy mi az, ami belső motivációt tud szülni nála. Ez nyilvánvalóan nála tud. De lépjünk tovább arra a csapatra, West Hamre, amelyiket én bevallom, hogy ha úgy alakult volna az elején, akkor kieső jelöltnek gondoltam, akár, hát nagyon nem lett az, még a Bajnokok Ligája szereplés sem volt olyan nagyon távol tőlük sokáig. A legnagyobbat javuló csapat volt az előző szezonhoz képest, ami itt pontszámokban kifejezve elmondható, és talán játékban is ugyanez hozzátehető. Ez egy nagyon-nagyon jól működő rendszer volt, és különösen úgy volt nagyon jól működő, hogy itt arról lehetett hallani, hogy nagyon sok játékos esetében, akit hoztak, akár itt Lingard esetében, akár Coufal esetében, vagy akár Soucek játszatásában, mind-mind Moyes szava volt a döntő. Ahogyan megfogalmazta, olyan játékosokat szeretett volna a csapatába, akik okosan futnak. És mindig ez jutott eszembe, amikor néztem a West Hamet, hogy ezek a játékosok ezek nagyon okosan, nagyon jó pozíciókat felvéve, nagyon-nagyon jól futballoztak, és ez volt a kulcsa ennek a Moyes sikernek elsősorban. Egy nagyon jó rekrutálás, egy nagyon jó csapatszerkezet, és egy tökéletesen működő fluid játék.
És úgy, hogy talán még itt, ha már itt beszéltünk a kiaknázatlan lehetőségekről a más csapat esetében, itt talán támadó poszton ez náluk hiányzott, hiszen azért Antonionnak hát lehetett volna egy kevésbé veszőfutásos szezonja, mert azért ő elég sokat volt szintén sérült. Bowen volt az, aki már akkor, amikor ugye őt a háltól megszerezték, lehetett sejteni, hogy azért ő elég jól illeszkedik itt a Premier League-ben, mert érdekes módon tényleg vannak olyan játékosok, akiknek úgy nem nagyon látszik meg a minőségén, vagy a játékuk színvonalán, hogy így osztályt ugrottak. Azért szerintem Bowennek is azért 8 gól, 5 gól passz, az nagyon rendben volt, főleg úgy, hogy azért viszonylag ritkán játszott végig mérkőzést. Hát igen, a csehekről, Coufalról már ejtettem szót, Soucek zseniális volt neki ott, ugye ott a 2020-21-es évváltáskor volt egy ilyen őrült nagy rohanása, és
a ott... A krumpli salát a helyett?
Minden bejött, tehát akkor nem tudom én, fejem fejelték, meg lábon rúgták, és akkor mit tudom én, minden...
De ott is a jó pozíció jó volt pozíció a lényeg, volt. Tehát hogy ez volt egyébként nagyon feltűnő, hogy itt annyira tudta mindenki a feladatot, és nyilván ugyanez elmondható Declan Rice-ról is, akiről tudtuk azért, hogy egy intelligens, jó középpályás.
És hát ő se volt ugye végig egészséges, tehát...
Igen, ráadásul pont egy kulcsidőszakában a szezonnak ő hiányzott, és aztán az a Nobel, akit a helyre beállítottak, ő is megsérült, tehát hogy ezért több olyan...
Igen, mondjuk az talán jobb is volt most, de nyilván ugye klublegenda, meg nehéz ilyeneket mondani, de Nobel, hát azért nagyon látszott, hogy amikor beállt, ővel meg voltak létszámban.
Megint ugyanez a helyzet a Leicesterrel, mint az előző szezonban. Itt most még annyi plusszal is egyébként, hogy van egy FA kupa győzelem, ami történelmi siker a klub számára, viszont ha a szezon előtt történik így, hogy ötödik a csapat, és megvan az FA Kupa siker, akkor lehet, hogy könnyebb elfogadni, mint ahogy megint a tavalyihoz hasonlóan esett ez meg, hogy az utolsó fordulóban szorulnak ki a top 4-ből, úgyhogy az összes klub közül magasan az elmúlt két szezonban ők töltötték a legtöbb időszakot itt a Bajnokok Ligája indulók között.
Hát majdnem 100 nappal többet, mint a bárki a top 4-ben. Mégis azért az valahogy én fontosnak tartom azt kiemelni, hogy itt ugye Rodgers szerepét mégis mint nagyon-nagyon pozitív, tehát tényleg ilyen már-már csodatévő szerepnek gondolom. Most nyilván persze az, hogy kétszer is ugyanebben a helyzetbe, vagy ugyanebben a helyzetbe kerültek, ez azért...
Jó, bocsánat, itt még annyit azért szerintem érdemes kontextusba helyezni, hogyha Rodgers munkáját emlegetett, hogy kétszer kerültek ugyanebben a helyzetben, nem tudom, a Celticnél volt időszak, amikor közvetítetted az ő csapatát, és most nem ironizálni akarok ezzel, de hogy nem tudom, hogy mennyire volt ez jellemző. De az, hogy a Liverpool-al is nagyjából ugyanez történt meg annak idején 2014-ben, az azért jelzi, hogy itt elképzelhető, hogy az ő elgondolásaiban, vagy az ő rendszerében van a hiba. Tehát ez véletlenül három különböző csapattal ugyanígy nem történhet meg.
A Celticben nem volt ilyen, ott konkrétan ott egészen mintaszerűen, tényleg ilyen tankönyvi módon építette vissza magát, és gyakorlatilag lehet látni, hogy azért alatta is keretben a Celtic folyamatosan gyengülő pályán volt már. De mégis nagyon komoly előnyben tartotta akkor ugye ott őket, és
nyert meg mindent. Nem az ő hibájának veszük, hogy a Rangers idén bajnak lett Skóciában.
Nem. De szóval azért... Igen, tehát itt a szezon végén a befeszülés, meg egyébként az elfogyás, azért azt lehetett már látni, főleg talán a Newcastle elleni mérkőzésen, de már előtte ott a Crystal Palace ellen is nagyon rezgett a léc, csak addig, amíg a Palace-nak már nem volt semmi motivációja, hogy ott miért küzdjen a Newcastle, meg azért nagyon megtalálta magát, de erről beszéltünk. Hát... Chelsea elleni mérkőzésen volt ugye iszonyú passzív, ott, mint hogyha tényleg csak az eredményvédés...
Ehhez képest nagyon éppen ez ott, hogyha berúgja a zicsert a végén, mert azt nevezhetjük zicsernek 15 méterről.
Abszolút zicser van. Hát nagyon éppen ez... Szóval, tehát ugye megsérti a Covid protokolt, elmegy bulikázni, majd utána tehát ő 30 millió fontos igazolás. Hát oké. Ez... Nyilván nem lehet az egészet a nyakába varni, itt ugye Vardy szerepét érdemes kiemelni, 2021-ben ő azért már nem tűnt egy top csatárnak, és ugyanakkor meg azért Iheanacho be tudott lépni, és szerintem valahol ez is talán azt jelzi, hogy maga Rodgers rendszere egyébként nem volt rossz, minden sült Iheanachónak persze, azt is tényleg hozzá kell tenni. Nem vagyok meggyőzve, hogy ez így folytatható lesz majd, ahogy ő ezt így befejezte.
Nekem pont az, hogy kikezdhetetlennek tűnik ez a csapat. Tehát, hogy nem látom azt, hogy ők nagyon hátra zuhannának.
Szerintem sem.
Ebből a pozícióból.
Szerintem sem.
Sőt, pont ezért nem izgulnék annyira az ötödik hely miatt, vagy a...
Nem is kell szerintem, minőség az megvan.
És de ráadásul tényleg, tehát, hogy annyira kicsi ott ebbe a top 4-be való belépés, és annyira nem lesz már egy olyan ingyen ebéd szezon, mint a bajnoki szezon, hogy itt nyilván kevésbé szenzációs, meg nem lehet akkora, mit tudom én, narratívát keríteni köré, de hogyha itt bármelyik idénybe bejutottak volna a top 4-be, majd, hogy nem lett volna akkora bravúr, most már megmerevedő, ugye a két manchesteri csapat, Liverpool és Chelsea mellett, ez itt a következő években, hogyha bármelyik idényben sikerül, bárkinek az óriási dolog lesz. Úgyhogy én azért nem vagyok hajlandó Rodgerst így kvázi nem tudom bántani, mert ettől függetlenül tényleg egészen remek munkát végzett. Még annyi, hogy Tielemanst most kell eladni. Valószínűleg azért, mert
több, csak gyengébb lesz.
Igen, most több pénzt kapható érte, mint amennyire jó játékos. Egyébként nagyon jó játékos, de valószínűleg most egy nagyon jó kis sajtója is lesz.
Lesz is rá kereslet, úgyhogy ez egybecsenket ezzel. Nem sorrendben haladok, mert akkor a Chelsea-nek kellene következnie, hogy halulról fölfelé lépnünk.
40-45 percre?
És mennyire tartunk?
46.
Jó, de az elejét ezt fölvettük, azt nem... Nem számoljuk. Szóval Liverpool, és itt most már akkor gyorsak leszünk, mert ezekről a csapatokról nagyon sokat beszéltünk szezon közben. Úgyhogy mennyire van szüksége újjáépítésre, mennyire mutatta meg a szezon vége azt, hogy, hogy itt azért nem kizárólag az volt a probléma, hogy Van Dijk megsérült, meg Thiago nehezen illeszkedett
be. Na ez a furcsa, hogy a Liverpoolnál jobban érzem azt, mint amit a Leicesternél. Tehát, hogy a Liverpoolnak egy do or die, vagy hogy szokták ezt mondani, szezon jön, hogy, hogy nagyot is bukhat, de jól is kijöhet megint a lépés, mert nem tudjuk, hogy, hogy most ez csak azért volt tényleg, mert hogy ennyi volt a sérült.
Szerintem tudjuk, hogy nem csak azért volt. Itt a végére mindenképpen ez kiderült, miközben egyébként pont itt ezt több helyen is elmondtam, hogy nekem azért az az Alisson fejes gól ez ilyen top 5-ös sportpillanat volt.
Hát, nekem
gondolom, neked is.
Igen.
Te közvetítésedben igen. Hallgattam.
Igen. Én nagyon-nagyon... Tehát szerintem leginkább a sérüléseken múlt, és azon, hogy Klopp egyszerűen késésben volt a döntésekkel. Tehát itt ez itt a... És legyen bármekkora hatása, de itt, minthogyha hagyta volna magát eltemetni a szerencsétlenség alá. És akkor, amikor már ott megkapargatták, hogy azért Fabinho és Henderson közül, amelyik éppen egészséges, esetleg menjen már a helyére játszani, mert az jó lesz. Tehát, lehet, hogy ott érdemes játszatni az embereket, ahol a legjobbak. És nem feltétlenül ott, ahol mondjuk a gyengébb képességű védők között ők jóknak tűnnek, de közben a saját helyükön meg ott átong az űr. És végül, hát láss csodát, azzal kerekedett ki a szezon az utolsó 10 fordulóban, hogy Fabinho elment a helyre játszani. És ott már kvázi, mintha mindegy lett volna, nem, mert nyilván ott is volt egy nagyon szép sztori, meg egy ilyen emberi, meg játékosi fejlődés történet ott ugye Philipsnél és Reece Williamsnél. Egyébként valahogy, tehát hogy egy nagyon Liverpooli szezon lett ez, tehát ezekkel annyira hogyha itt ugye klubidentitásokat nézünk, annyira itt ez az extrémitás, hogy minden egyes kis a főlelátóval, a nem tudom én, a pályájuknak, az öltöző folyosójával, meg mit tudom én, tényleg mindennel van valami, amiben lehet kapaszkodni, és hogyha valakinek mondani kell, vagy valakiről mondanom kellett volna azt, hogy kinek a kapusa fejel be egy ilyen katartikus pillanatban, ikonikus pillanatban gólt, akkor biztos, hogy valahogy erre a klubra gondolok. És aztán ez nyilván ez így hatalmas sztori lett, és végül is ugye ráadásul egy dobogó, de itt ugye Konaté már megvan, azon érdemes elgondolkodni, nyilván ugye Kabak így nem lesz, hogy mondjuk milyen szerepet kapnak Philips és Williams, mert lehet, hogy ilyen negyedik, ötödik számú hátvédnek már akár jók, és hát ugye Gomez-zen el kell gondolkodni, hogy őt ennyi sérüléssel érdemese bármikor is még megtartani. Firmino egy kicsit így végigmenve így a támadó trión. Firmino szerintem jól beilleszthető nagyjából az ő emberi kvalitásaiban. Én azt látom, hogy ha vele megvan az beszélve, hogy akkor nem tudom, 20 meccsen fogsz kezdeni, akkor szerintem alapvetően, mert így mozgatjuk a csapatot, szerintem lehet, hogy belemenne. Zsota ugye szenzációs, és ő lehet, hogy ugye Mané helyén kellene, hogy szerepet kapjon, és Firmino mellé kellene ugye ott a támadó trió közepére még egy ember. Salah pótlását nem látom, őt szerintem nem szabad bolygatni egyelőre, mert nincs olyan játékos, egyszerűen vagy nem látom, akit hirtelen, és azért a Liverpool nem fog 100 millió fontokat kiadni, aki 20 gólt lő nekik.
Igen, a Chelsea-ről és a Manchester City-ről egyébként itt a két bajnokok ligája döntősről a hétfői adásban eléggé hosszan beszéltünk, taktikai és egyéb szempontból is. A harmadik európai kupa döntősről viszont ez egy kicsit talán kevesebb szó esett az Európa Liga döntő kapcsán. Hogyha meg lett volna az Európa Liga győzelem, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon pozitív szezon a Manchester United számára. Így keserű a szájíz, vagy azért így is alapvetően?
Szerintem annak kell lennie. Hát ez így egy ilyen hármas alá szezon ezzel a kerettel. Solskjær egyértelmű lebukásával. Mégis ugye azt mondom, hogy szerintem most jelen pillanatban ő sem kell, hogy meg nyilván nem is fog, egyáltalán nincs ez ugye tervben vagy képben, és talán egyelőre jó is így, még egy szezon azért szerintem is kijuthat még neki, de Hozzátéve, hogy valamennyire értem is, tehát hogy sokkal nagyobb edzők is beletörtek már abba, hogy egy tét nélküli szezon véget, úgy, amikor van még egy meccsed a legvégén, az hogyan játszod le? Tehát amikor három hetet kell mesterségesen valamiféle feszültséget vagy téthelyzetet generálni, akkor abba ugye azt nagyon nehéz végigvinni, és ilyen szempontból meg ugye az ilyen totálisan energia leszippantó ellenféllel szemben ez a döntő, ez nem nézett ki jól.
Igen, a legirritálóbb kifejezések egyike a fáradt és helyettesésben, ez egy fáradt Unitednak tűnt, de nagyon fáradtnak. Az az érzésem velük kapcsolatban, mint a Chelsea-vel, hogy ugye, hogyha az idézőjelben fiatal edzőt, a volt klublegendát lecserélnék, és oda jönne egy olyan, aki ki tud többet hozni ebből a keretből, akkor egészen más szemmel néznénk ezt a mostani teljesítményt.
Igen, én is hajlok ilyenre, tehát ez itt, és ráadásul itt ugye a probléma azon is látszik, és erre most már azért volt két ilyen szezonvég, hogy itt a kupasorozatoknak a végét, azokat nagyon nem sikerül jól lejátszani.
Ugyanez volt a probléma Manchester Citynél is, mert ugye most arról tényleg nem érdemes itt hosszabban áradozni, hogy mit művelt ez a csapat december, illetve március között, és micsoda győzelmi sorozatot épített föl, hogyan tudta ott a Tottenham elleni vereség után úgy átvariálni Guardiola csapatot, hogy szerintem kétségkívül, és ezt egészen nyugodtan kimerem jelenteni most a Chelsea Bajnokok Ligája győzelmével is, hogy a 2020-2021-es szezon legjobb csapata a Manchester City volt. Ugyanezt a figyelemfenntartást nem tudta megoldani Guardiola itt a Bajnokok Ligája döntőre?
Hát vitán felül a legjobb volt, ez biztos ez egész szezon tekintve, és Guardiola egy úgy olyan klubedző, aki így bajnoki szezonokon, tehát nagyon jól mozgatja a keretet, tényleg egészen fantasztikus az, ahogy az ember állományát menedzseli. Igen, hát ez is talán itt ugye ismétlem magam, vagy hát ezt mondtam már máshol, hogy nekem van egy olyan elméletem itt a Bajnokok Ligája, vagy itt a kupasorozatok végjátékával kapcsolatban, hogy az a csapat lesz mindig az esélyesebb, amelyik versenyben van bármilyen tétért a bajnokságban. Ugye ezzel nyert például, vagy akár ezzel jutott el döntőbe a Tottenham két éve, és nyert a Liverpool, mert őnekik volt téthelyzet, és addigra már mondjuk a német, az olasz, a spanyol bajnokság már eldőlt például, ugye akkor még a Barcelona, PSG, Bayern, konkrétan szerintem emiatt estek ki, mert azokra az eseményekre...
Ennek ellentmond a tavalyi Bajnokok Ligája.
De az nagyon, tehát az nagyon különböző lebonyolítás volt.
Igen, mondjuk ott maga a rendszer szolgáltatta a versenyhelyzetet.
Igen. Úgyhogy... Mégis egyébként itt most ezen a mérkőzésen nem feltétlenül ez derült ki, mert pont azért, mert Guardiola azért nagyon jól mozgatja a csapatot, és végül is amennyire a Unitednél a túljátszatás tűnt, a Citynél az, hogy jól forgatta, és végül az Everton ellen gyakorlatilag az A csapattal hozta fel őket, ugye egy hétre rá volt, vagy hát hat napra rá volt a döntő, és alapvetően nem feltétlenül ott volt a legnagyobb probléma. Hát itt most belemehetnénk ugye ebben a belső középpályás Rodri vagy Fernandinho hiányának a kérdésébe, hogy akkor megint itt talán inkább az volt a baj, hogy sok nap telt el úgy, hogy itt lehetett jól gondolkodni, és de hát ez nyilván nem teljesen ennyire egyszerű a dolog, viszont az meg mégis azért egy ilyen furcsa, és akár a játékosokat még bánthatja is valamennyire, hogy megvan egy jó rendszer, és végül sosem abban a rendszerben hiszünk, amivel megnyerünk egy bajnokságot.
Az eszembe jutott, bocs, ez kicsit kevésbé a Manchester City, inkább a Chelsea oldala, hogyha ők nem jutnak BL-be végül ott az utolsó fordulóban, hogyha a Leicester megnyeri a meccsét, akkor vajon ugyan ilyen...
BL-be jutottak volna a Bajnokok Ligája győztesként.
Úgy szerintem nem estek volna össze.
Tehát ugyanilyen állapotban, mentális állapotban jöttek volna a döntőre.
Szerintem igen.
Igen, itt a Chelsea kapcsán én azt hiszem, hogy egyetlen egy nagyon komoly tanulságot kell feltárni, megjegyezni, hogy számomra azt mondom, hogy végre mindenki számára kiderülhetett. Teljesen nyilvánvalóan az, hogy ez nem úgy működik, hogy ezzel a csapattal én is bármit megnyernék, hogy mekkora szerepe van az edzőnek a futballban, és szerintem ennél eklatánsabb példát senki nem tud említeni, mint a Chelsea 2020-21-es szezonja az elmúlt évekből sem.
Ténylegesen ugye akkora kontraszt volt, hogy, hogy ez itt...
Úgyhogy Lampard alapvetően nem egy rossz edző szerintem.
Nem, tehát én Lampard-dal kapcsolatban is kvázi ugye nem tudott megbukni, hiszen egy ténylegesen befejezett szezon végén nem bukott meg, sőt, FA Kupa és BL indulás, és egy szezon közben, most nyilván persze tudjuk, hogy valószínűleg végig szenvedték volna. Itt nekem inkább ugye a Chelsea klublegendáihoz, vagy identitásához fűződő kicsit ilyen törékeny szerepe volt az, amit, vagy hát azzal, ami talán abban is megmutatkozik, hogy amit ugye itt Tuchel buktatta le, hogy konkrétan ott a portói stadionnak a gyepén találkozott először a tulajjal. Hogy ez milyen viszony? Tehát, hogy ezt meg nyilván...
Most, hogy ott volt a kezében a Bajnokok Ligája.
Nem akarok itt innen prontó lenni, mert tényleg egyébként szenzációs volt a Chelsea meg ez a felemelkedés, csak valahogy így mégis azzal, hogy Vágóhídra vitték a legendájukat, majd ott aztán le is vágták, azzal, hogy 5 éves ciklust ajánlottak, és ugye ez volt konkrétan kommunikálva. Hát ugye az 5 éves ciklusát a Liverpool végigvitte, és folyamatosan emelkedve jutott el aztán a végére. Ez volt végül is ugye az előző idény. Érdekes, de ettől függetlenül most megint ugye az van, hogy pont emiatt a nagyon speciális klubvezetési helyzet miatt ki tudja, hogyha éppen Tuchelnek lesz egy rossz periódus.
Na ez az, ismerjük a hagyományokat. Bennem tényleg csak ez vetődött fel, hogy minek kell történnie ahhoz, hogy itt most a szezon közben kitegyék majd Tuchelt.
Hát egy Bajnokok Ligája győzelem után nehéz mondom, miközben Roberto Di Matteót ugyanúgy kihajították meg Abraham Grantot.
Ezt mondom, én biztos vagyok benne, hogyha mit tudom én, decemberben valahogy úgy van a Chelsea, ahogy idén Lampárdal, akkor lapát.
El tudjuk képzelni. Jobb edző Tuchel, és elnézést kérek itt Avram Granttól és Roberto Di Matteótól, de a későbbi pályafutások is számomra azt mutatja, hogy azért Thomas Tuchel szintjét, aki a Paris Saint-Germain-nel, most pedig a Chelsea-vel Bajnokok Ligája döntőjébe jutott, nem feltétlenül érik el. Andris, köszönjük szépen, hogy a tervezetnél egy kicsit hosszabban, de végigmentünk itt a Premier League csapatain. Reméljük, hogy azért te kedves hallgatók is élvezték ezt
a
kicsit hosszított műsort. Várunk máskor is, és benneteket is, iratkozzatok fel az összes csatornára, amire csak lehet, Spotify-on, iTunes-on, Google Podcast-on, mindenhol meghallgathatóak ezek az extra műsorok is, és azt ígérjük, hogy a következő hetekben is jönnek extrák, egészen különleges fajtákból is. Most mindenkinek kellemes pihenést, sziasztok!
Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja, Baumstark Tiborral és Bognár Tomával.